Erről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! 2024. december 27-én, pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. Az EGRI stúdióból a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Köszöntésem szól a szürke hétköznapoknak, a munkának, mit nap mint nap magunkra veszünk, és a szavaknak, melyekkel embertársainkkal érintkezünk. Urunk, e napon neked mondunk köszönetet. Köszönjük a megterített asztalt és azokat, akik ételünket elkészítették. Köszönjük a buszvezetőt, aki ma egy beteg meglátogatására vitt minket. Köszönet a levélkihordóért, ki hírt hozott egy távoli rokonomtól, és köszönet nővérem telefonjáért, valamint a segítségemre jött szomszédomért is. Mert mindegyiken keresztül te vagy, Urunk, ki segítesz, ki telefonálsz, és ki ránk mosolyog. Szép vagy mai nap, szép, köszönet ezért neked, Urunk, köszönet. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat Hermann Otto, természettudós, néprajzkutató, polihisztor fogalmazta meg, aki 1914-ben a mai napon hunyt el. Szerinte legyünk büszkék arra, amik voltunk, és igyekezzünk különbek lenni annál, amik vagyunk. A katolikus egyházban ma Szent János apostol és evangelista emléknapja van, aki az EGRI főegyházmegye védőszentje. Napköszöntő című műsorunk folytatásában javaslom, most tekintsük át együtt, hogy milyen műsorokkal is várjuk Önöket az előttünk álló közel egy órában. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd hírek következnek. Ezután köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Jánosokat és a ma születésnapjukat ünneplőket. Majd ma is fellapozzuk a kalendáriumot. 6 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb, 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. Műsorainkhoz tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek!
A nap imája.
Kegyelmes Istenünk, köszönjük bőséges ajándékaidat. Adj nekünk kegyelmet, hogy minden áldást szerényen és alázatos hálával fogadjunk. Tégy képessé arra, hogy megelégedjünk azzal, amink van, és készek legyünk osztozni másokkal, akik rászorulnak. Add, hogy mindannyian megtapasztalhassuk az egységet a szeretetben, amely tőled származik, Szent Háromság Istenünk, aki élsz és uralkodsz örökkön örökké. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
A mai világban üldözött keresztények tanúságtételéről beszélt Ferenc pápa az első vértanú Szent István ünnepén, miközben a szegény országok adósságának eltörlését is sürgette. A katolikus egyházfő az apostoli palotának a Szent Péter térre néző ablakából mondta el beszédét karácsony második napján. Az egyház első vértanújának, Szent Istvánnak a megkövezését idézte fel. A mártír halála pillanatában is gyilkosaiért imádkozott, ami lelki szabadságát és a hitbe vetett bizalmát tanúsította, hangoztatta Ferenc pápa. Az egyházfő hozzátette, a világ különböző részein ma is üldözik a keresztényeket, akik gyakran életükkel fizet. Nem gyengeségből hagyják magukat megölni, nem valamiféle ideológia védelmében halnak meg, hanem mert mindenkit az üdvözülés részévé akarnak tenni, jelentette ki a pápa. Az ajtó kitárása a szívek megnyitását jelenti a remény előtt. Hangoztatta Ferenc pápa, aki a Szent Péter bazilika után a római Rebibbia börtönben nyitotta meg a jubileumi szentév második szent kapuját. Ferenc pápa a börtön udvarán álló Mi Atyánk templom ajtaját tárta ki. A pápa kerekesszékkel érte el a kaput, majd Benoni Ambárus római segédpüspök segítségével felállt, megkopogtatta az ajtót, amely az érintésre megnyílt. Ezután szentmisét mutatott be a templomban. Ferenc pápa emlékeztetett, hogy a jubileumi szentév első kapuját a Szent Péter bazilikában nyitotta meg, és azt akarta, hogy a második kapu a börtönben nyíljon ki. Szép dolog ajtókat kitárni, de még fontosabb mindennek az üzenete, mivel a szívek kitárását jelképezi. A nyitott szív testvériséget teremt, a megkeményedett szívek nem segítenek élni. A jubileumi szentév célja éppen az, hogy megnyissa a szíveket a remény előtt. A remény soha nem csal meg, ne veszítsétek el a reményt, mondta Ferenc pápa. Úgy vélte, a remény kötélre kötött horgony, amelynek segítségével partot érhetünk, még akkor is, ha a kötélbe kapaszkodás néha megsebzi a kezünket. Remény nélkül az otthonok ablakai, ajtói zárva maradnak, és a világból elveszik a gyengétség, tette hozzá az egyházfő. Legyen béke a szívekben és a világban, jelentette ki. Még több pénz jut a munkavállalóknak 2025-ben. Január 1-től a minimálbér 9%-kal, a garantált bérminimum pedig 7%-kal növekszik, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban. Palóc André kiemelte, a minimálbér összege 2025-ben 290 ezer forint lesz, a garantált bérminimumé pedig 348 ezer forint. A bérmegállapodás biztosítja, hogy nem csak jövőre, hanem 2026-ban és 2027-ben is növekszik majd a munkavállalók bére. 2026-ban 13, 2027-ben pedig 14%-os lesz a béremelés üteme, ismertette a szóvivő. Az év végén, különösen december utolsó két hetében kelendő a minőségi, magasabb hozzáadott értékű pezsgő, közölte a távirat irodával a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Összefoglalójuk alapján belföldön évente mintegy 200 ezer hektoliter pezsgő készül, ennek csak nem a harmada kerül külföldi vevőkhöz. A legnagyobb exportpiac Észtország, Kanada, Lettország, Románia és Svédország, míg Magyarországra főképp magas hozzáadott értékű olasz és német import érkezik, írták. Végül az időjárásról. Pénteken a köd fokozatosan ritkul, majd feloszlik. Továbbra is napos idő várható, esetleg északkeleten, keleten fordulhatnak elő felhősebb körzetek, időszakok. Csapadék nem valószínű. Az északi a szél északkeleten élénk lesz, a Zemplénben egy-egy erős széllökés sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 4 és 10 fok között alakul. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Csütörtöki karácsony másodnapi adásunk témái. Isten szótlan szavának karácsonyi üzenete és karácsony az isteni és emberi összefonódásának misztériuma szakadatlan szál címmel Vértes Ajai László ünnepi írásai. Isten szótlan szavának karácsonyi üzenete. Csit, csit, kicsim, szól az anya a gyermekéhez, és biztatásként megigazítja a pendejét. Időtlen ősképe a születésnek. Nincs semmi baj, minden rendben van, mondják az anyák szívük legmélyéből, egyáltalán nem számolva a külvilág eseményeivel. Ugyanazt mondják akár háborúban, akár békében, kényelmes, jól kifűtött szobában, vagy sátorlap alatt nagy hidegben, még háború zajában is. Hazudnak? Vagy, bocsánat, nem mondanak igazat? Az anyák az igazat szólják, megint csak időtlen őstudással. Hiszen kicsinyüknek a világ csupán egyetlen személy, az anya, aki világra hozta őket, és gyermeke felé az anya nem is más, mint csendben vigyázó, ráboruló oltalom. Mondhat akármit, igazíthat akármit. Attól anya, hogy ott van a test melegével, amit még álmában is megérez a gyermek. Meg lehet, épp ettől alszik olyan édesen. Nem volt ez másként Betlehemben sem. Megmozdult és nyöszörögött egyet a kicsi, Mária föléje hajolt, és gyengét szeretettel elcsendesítette a fiát. Mi ott állunk lélegzett visszafojtva, megilletődötten, örömtől gombócos torokkal. Ha van szép az ember életében, amely mindenkor, minden emberének, minden helyzetben kijár, akkor éppen ez az elcsitítás. Az, mire a születő finom csendben egy gyermek egyenletesen pihegni kezd. Az ember fia alszik. Ez a kép univerzális, minden születése érvényes, még ott Betlehemben is. Karácsony is, a karácsonyfa is ezért áll meg a maga talpán, még hit nélkül is, mert valahol az előbbi szép emberség képét hordozza. Ám ez az olvasat ott Betlehemben csupán fél igazság. A világra születés és a föléje borulás mind igaz, de ha az anyát kérdezik, akkor ő igaz, szemérmesen szól egy másik borulásról is. Nem a féléről, amiből mi mindnyájan eredünk, hanem amiről a küldött szól neki. A magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ha innét nézem, a túlpatra is fogékony hit szemével, valami egészen rendkívüli az a csendes alúvás. Mert a betlehemi szállás hátsó fészerében, ahol ember és jószág élete összeér, az a jászolban szunnyadó gyermek maga a szó. A szeretett tanítvány evangéliuma elején világgá kiáltja, hogy ez a szuszogó, kicsi, a logosz, a verbum, amely kezdettől fogva létezett. Még nincs semmi, csak Isten, és benne az ő szava, amelyben és amely által majd kimondja a világot. Mert ha az a szó szól, akkor világ teremtődik, ahogy az evangélium prológusa tanítja, minden általa, a logosz által lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Mária szuszogó kicsinye tehát az Isten teremtő szava. Ez az együttállás adja a betlehemi názáreti Jézus titkát. Velünk egy, és mégis minden emberin túli is. Ez az örök ige pihent az atya keblén, míg az idők teljességében elhangzott a szó. Csendből jött, és csendben született. Péter apostol utóda a szíriai Antiókia püspöki székében Szent Ignác említi az első század végén, hogy az ige az atya örök csendjéből lépett elő. Ez pont fordítatja a mi világunknak. Mi csendet teremtünk, legyűrjük a zajt magunkban és körülöttünk, aztán szólunk, míg az Isten legyűri az örök csendjét, és aztán megszólal. Karácsony csendes titka, hogy a föld pásztorai is bölcsei az ég angyalaival együtt jönnek a szótlan szó elé. Mi is akkor a mi teendőnk? A csendes leborulás. Ajándék sem kell, csak a szív közepe, és hozzá szakajtónyi idő. Addig kell hallgatni a csendben, amíg megszólal bennünk a szó. Személyesen, vigasszal és bátorítóan. Ekkor a szó visszhangja támad bennünk, és felcsendül a glória. A dicsőség egyedül neki jár ki, és a világ elrendeződik bennem. Mondom, még mielőtt a világ kint rendbe jönne, elrendeződik bennem. Az én békém nem kívülről jön, bennem születik meg, éppen a szó által. Annak a Mária gyermeknek 12 évesen jön meg a szava. Addig nem hallunk róla. Említése méltó szót nem szólt, csak amikor a templomban megtöri az írást érteni tudni vélők szavát. Otthon szólal meg, az atya háza templomban. Kérdez és válaszol. Csodálkozás és ámulat veszi körül, de ő hamar visszatér a csendjébe, és még 18 évet eltölt bennem. Milyen szép is lehetett abban a názareti házban, ahol nincs kinyilatkoztatás, csak csendes asztal melletti beszélgetések. A szó keresetlen, le nem jegyzett szavaival. Ebben a 30 éven át takarékra fogott stand-by logoszban persze, hogy felgyülemlett a szó, amikor faluja zsinagógájában a róla írt Izajás tekercsét felolvassa. Nekem tetszik a kép. A zsinagógában minden szem reál szegeződött, és elkezdte a beszédét, ma beteljesedett az írás. Elindul útjára a szó, és amit az élet oda kínál eléje, arra városként szóvá teszi önmagát. Vállalja az egyre növekvő feszültséget is körülötte, mert nem úgy szól, mint az írástudók, nem úgy szól, ahogy elvárják, hanem ahogy benne van, öröktől fogva. Nem enged egy jottányit sem a szóból, akár még tanítványai is elhagyhatják őt. Szava nem relatív, tetszést levadászó hízelgés, de nem is otrombán recsenő utcai hang. Nem vádol, de bíztat és felemel. Mert ez a hang tudja, ez a szó egyedül tudja, mi lakik az ember szívében. Ott van velük, óvja őket, hogy senki el ne vesszen közülük, egyszer még az alulvását is rájuk bízza a genezáreti tavon hánykodó bárkában. Az ember fia alszik. 3 év alatt kimondja magát, és annak 4 szemszögű foglalata, a 4 evangélium, mindent összevetve csak egy kisebb könyvecske. Jézus takarékos a szóval, sohasem bőbeszédi, inkább metszűen éles, mindig összeszedett és konzekvens. Szavai, megszólalásai egységet alkotnak. Az ácsfia, a mindenség alkotója, architektusz, építész, tetőt készít a fejünk fölé, oltalmat. Visszaadja mindenkinek, amit kicsiként anyjától kapott. Aztán úgy végzi, ahogy kezdte. Csendben. Faggatása nem válaszol, és miután mindent elmondott, visszalép a csendjébe. Már csak kezeit tárja szét, lelkét az atya kezébe ajánlja, és végül egyetlen egy szót tartogat még, beteljesedett. Atyám, kimondta magát, majd ránk lehelte a lelkét. Ebből a szóból, ebből a lélegzett hagyatékból élünk, és mi is hányódunk sokszor partra betett halakként. Főként az utóbbi évek, évtizedek egyre erősödő harsány zajában. Újra élem a 70-es évek szűk levegőjében szomjazott vigasztaló sorokat, ahogy akkor Illyes Gyula mondta, valami jó tettenél, azért mégiscsak mozog ebben a ködben. Mert köd vesz körül, folytogató köd, eltűnnek a kontúrok, mindenki mondja magáit, mindenki mindent látni és tudni vél, pedig mindeközben a kicsi ott a jászolban alszik. Az emberfia alszik, és benne virraszt az örök éber ige. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön mindazoknak, akiket ő szeret. 2024 karácsonyán csit-csit alszik az emberfia, szunnyad a szó. Karácsony az isteni és emberi összefonódásának misztériuma, szakadszál. Ennek az összefonódásnak a gyümölcséről szépen mondja a magyar nyelvünk. Fonat. Lassan mondom a szót, és mire megérkezik, látom már leány testvéreim korai fonott haját, és látom az ünnepnapok pirosra sült fonott kalácsát. A fonat önálló szálak egybeilleszkedése. A fonat szálai megmaradnak, de ha összeállnak, együtt erősebbek. Ez a titka a kötélnek is, s mennyire tudják ezt a viharokkal dacoló hajós népek. Fonat, ez az Isten stílusa. Nem egyedül teszi a világ kormányzását és mentését, hanem velünk együtt. Valójában ez a kinyilatkoztatás képlete, amit az éjszaka titkaként zeng a húsvéti örömének az exultet. Ó, valóban áldott éj, mert ekkor lép egy figyre, istené és emberi, földi és mennyei. De karácsony is áldott éjszaka, ahogy azt magyar egyházunk megénekli, ó, gyönyörű szép, titokzatos éj. Istené és emberi összefonódása történelmükben lassan, nagyon lassan bontakozott. Közelről egyáltalán nem lehetett érteni az egyes eseményeket, a külön-külön lépéseket, mert itt a kellő távolság valójában az évszázadok olvashata. Tévedhetetlenül ugyanis csak odaföntről, D-szuper és teremtői segítséggel együtt lehetett helyesen olvasni. A fonatok olvashata az egyház önértelmezése, önértése, ahogy betűzgeti és fáradtsággal ugyan, de mind mélyebben látja részek összeállását, kerek, megbízható és éltető üzenetté. December 24-én Szenteste napján reggel a korai mise kezdőéneke így szól. Íme elérkezett az idők teljessége, amikor Isten elküldte fiát a földre. Az idők teljességében két csodálatos ének hangzik fel, amely kaput nyit az újra, az érkezőre, az Isten fiára. Mária Magnificatot, Zakariás a Benediktust énekli. Mindketten visszatekintenek éppen az idők teljességéből, és látjuk évezredek és századok fonatát. Gondjába vette szolgáját Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Szól a Szent Szűz, de előtte a megoldott nyelvű Zakariás hirdeti, erős szabadított támasztott nekünk szolgájának Dávidnak házában, amint meghirdette szentjei által, prófétájó ajkával ősidőktől fogva, megszabadított ellenségeinktől és mindazoktól, akik gyűlölnek minket, irgalmas volt atyáinkhoz, és megemlékezett szent szövetségéről és az esküről, amit Ábrahám atyának esküdött. Mind az tehát, ami karácsony fonatának a titka, nem is más, mint Ábrahámnak és ivadékainak a történetébe belerejtett szakadatlan isteni szál. Hiszen ebbe a fonatba az emberi nem új és új szereplőkkel lép be, amit a maradandó isteni elem összefűz az előzőekkel. Ebben az értelemben született a két gyermesét történetes evangélium Máté és Lukács örömhírének elején a nemzetség táblák meghirdetése. Máté evangéliuma egyenesen így kezdődik. Jézus Krisztus nemzetség táblája, aki Ábrahám fiának, Dávidnak volt a fia, Ábrahám fia Izsák volt, Izsák fia Jákob, Jákob fiai pedig Júda és ennek testvérei. Advent időszakában a 4 hetes készület során volt időnk végigolvasni hitbéli őseink elején évsorát, és elcsodálkoztunk a nevek, életek és jellemek sokaságán. Isten aztán igazán nem finnyás, nem válogat a legszebbek, a legjobbak, pláne nem a legerősebbek közül, hanem a vérségi köteléken túl összefűzi őket egy gondviselésszerű isteni fonatba. Az apák megjelölte ivadékok sorába 5 esetben egy-egy asszony is megjelenik, amit a szorgalmasan regélő nemzedékek kötelesen továbbadtak. Mondják, hogy a gondviselés belevette a bűnös asszonyokat is, hiszen a sor végén az igazán bűntelen Máriától született Jézus majd magára veszi mindenki, az egész világ bűnét. Bár helyes ez az olvasat is, de a szerző eredeti szándéka inkább azt a fonatot tekintette. Mária előtt a másik 4 asszony mind idegen, egyik sem Ábrahám leánya. Itt, éppen ezeken az úgymond bűnös asszonyokon keresztül, és őszintén, ki ne lenne valamiképp bűnös köztünk, Isten beleszülte a közös honorba a népeket, a távoli pogányokat a közeli meghívottakba. Így lett teljesi a meghívás, mely végül is mindenkinek szól. Ám téles tekintetű Isten belevette a szőttesbe mind az öt asszonyt, ötödikként Máriát is. Úgy kerül ő ebbe a fonatba, mint a fia a fölemelt fák magasában a latrok közé. Igen, nagy takács az Isten. Készül a szőttes, és szakadatlan benne a szál. Közeli és távoli, bűnös és szikrázóan tiszta egymáshoz illeszkednek, és így színesedik a kép. Jönnek báránykás szegény pásztorok, és aranyot húzó vasfazekas, bölcs három királyuk. A fonat önálló szállak egybeilleszkedése, szólok ismét. A részek illenek egymáshoz, de pontosabban fogalmazok. Az emberi részek mind az egyetlen Istenéhez illeszkednek, és akkor tudnak egymáshoz is passzolni. Ezt a szálos gondolatot a sátorszövő Pál is feszegeti, amikor arról beszél, hogy sem halál, sem élet, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van. Aki és ami illik az Istenéhez, az illeszkedhet harmonikusan egymáshoz, mert az egységet a szakadatlan szál adja. A János evangélium végén a szeretett tanítvány és Péter önmagukban keresik a helyüket ebben a 12 szálas fonatban, még nem Jézus maga oldja meg az illetlenkedést, Péterhez szólva, mit törődöl vele? Te csak kövess engem! Ezt az összefonódást felülmúlhatatlanul értette, és hagyta ránk Szent Ágoston, amelyet az egyház karácsony vigiliáján olvas az imaórát liturgiájában. Igazság sarjad a földből. Krisztus, aki azt mondta, én vagyok az igazság, a szűztől született. És mondja, igazságosság tekint le az égből, mivel az az ember, aki hisz abban, aki megszületett nem önmagából, hanem Istentől kapta meg igazulást. Igazság sarjad a földből, mert az ige testé lett. És igazságosság tekint le az égből, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van. Igazság sarjad a földből, a test Máriától. És igazságosság tekint le az égből, mert az ember semmit nem vallhat magáénak, ha csak nem a mennyből kapta. A földön honnan volna béke, hanem onnan, hogy igazság sarjad a földből, vagyis hogy Krisztus testből született. Ő a mi békességünk, aki a kettőt egyé forrasztotta, hogy jó akaratú emberek legyünk, akiket az egység édes köteléke köt össze. Ebben a kegyelemben örvendezünk tehát, hogy a mi dicsekvésünk a lelkiismeretünk tanúsága legyen. Nem magunkban, hanem az Úrban dicsekedjünk. Azért mondatott, dicsőségem, aki fejemet fölemeled. Vajon ragyoghat-e fel számunkra Istennek ennél nagyobb kegyelme, mint az, hogy egyszülött fiát, aki csak az övé volt, ember fiává tette, s fordítva, hogy az ember gyermekét Isten gyermekévé teszi. Keresd az érdemet, keresd az okot, keresd az igazságosságot, és meglátod, nem találsz mást, csak azt, hogy mindez kegyelem. Isten szótlan szavának karácsonyi üzenete és karácsony az isteni és emberi összefonódásának misztériuma szakadatlan szál címmel Vértes a Jai László ünnepi gondolatait hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki karácsony másodnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és áldott karácsonyt kíván önöknek a mai műsor szerkesztője, Vértes a Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
5 óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mai világban üldözött keresztények tanúságtételéről beszélt Ferenc pápa az első vértanú Szent István ünnepén, miközben a szegény országok adósságának eltörlését is sürgette. A katolikus egyházfő az apostoli palotának a Szent Péter térre néző ablakából mondta el beszédét karácsony második napján. Az egyház első vértanújának, Szent Istvánnak a megkövezését idézte fel. A mártír halála pillanatában is gyilkosaiért imádkozott, ami lelki szabadságát és a hitbe vetett bizalmát tanúsította, hangoztatta Ferenc pápa. Az egyházfő hozzátette, a világ különböző részein ma is üldözik a keresztényeket, akik gyakran életükkel fizetnek. Nem gyengeségből hagyják magukat megölni, nem valamiféle ideológia védelmében halnak meg, hanem mert mindenkit az üdvözülés részévé akarnak tenni, jelentette ki a pápa. Az ajtók kitárása a szívek megnyitását jelenti a remény előtt. Hangoztatta Ferenc pápa, aki a Szent Péter Bazilika után a római Rebibbia börtönben nyitotta meg a jubileumi szent év második szent kapuját. Ferenc pápa a börtön udvarán álló Mi Atyánk templom ajtaját tárta ki. A pápa kerekesszékkel érte el a kaput, majd Benoni Ambárus római segédpüspök segítségével felállt, megkopogtatta az ajtót, amely az érintésre megnyílt. Ezután szentmisét mutatott be a templomban. Ferenc pápa emlékeztetett, hogy a jubileumi szent év első kapuját a Szent Péter Bazilikában nyitotta meg, és azt akarta, hogy a második kapu a börtönben nyíljon ki. Szép dolog ajtókat kitárni, de még fontosabb mindennek az üzenete, mivel a szívek kitárását jelképezi. A nyitott szív testvériséget teremt, a megkeményedett szívek nem segítenek élni. A jubileumi szent év célja éppen az, hogy megnyissa a szíveket a remény előtt. A remény soha nem csal meg. Ne veszítsétek el a reményt, mondta Ferenc pápa. Úgy vélte, a remény kötélre kötött horgony, amelynek segítségével partot érhetünk, még akkor is, ha a kötélbe kapaszkodás néha megsebzi a kezünket. Remény nélkül az otthonok ablakai, ajtói zárva maradnak, és a világból elveszik a gyengétség, tette hozzá az egyházfő. Legyen béke a szívekben és a világban, jelentette ki. Még több pénz jut a munkavállalóknak 2025-ben. Január 1-től a minimálbér 9%-kal, a garantált bérminimum pedig 7%-kal növekszik, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban. Palóc André kiemelte, a minimálbér összege 2025-ben 290 ezer forint lesz, a garantált bérminimumé pedig 348 ezer forint. A bérmegállapodás biztosítja, hogy nem csak jövőre, hanem 2026-ban és 2027-ben is növekszik majd a munkavállalók bére. 2026-ban 13, 2027-ben pedig 14%-os lesz a béremelés üteme, ismertette a szóvivő. Az év végén, különösen december utolsó két hetében kelendő a minőségi, magasabb hozzáadott értékű pezsgő, közölte a távirat irodával a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Összefoglalójuk alapján belföldön évente mintegy 200 ezer hektoliter pezsgő készül, ennek csak nem a harmada kerül külföldi vevőkhöz. A legnagyobb exportpiac Észtország, Kanada, Lettország, Románia és Svédország, míg Magyarországra főképp magas hozzáadott értékű olasz és német import érkezik, írták. Végül az időjárásról. Pénteken a köd fokozatosan ritkul, majd feloszlik. Továbbra is napos idő várható. Esetleg északkeleten, keleten fordulhatnak elő felhősebb körzetek, időszakok. Csapadék nem valószínű. Az északi a szél északkeleten élénk lesz, a Zemplénben egy-egy erős széllökés sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 4 és 10 fok között alakul. Híreket hallottak.
Hello, darling, this is Louis. Dollar,
It's so nice to have you back where you belong. You lookin' swell, darling. I can tell, darling. You still growing, you still going strong. I feel the room swaying while the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas. Darling, never go away again.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
December 27-e, péntek van. Ma János nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat, éppen ezért most őket köszöntjük itt a Szent István Rádióban. A János bibliai név a héber Johanna név görög Johannes változatából, illetve ennek a hasonló hangzású laténi Johannes formájából származik, melynek jelentése Jahve megkegyelmezett. Magyarországon a 16. és 18. században a legnépszerűbb férfi név volt, és később is a leggyakoribb nevek közé tartozott egészen az 1970-es évekig. A Jánosok több szentet is védőszentjükként tisztelhetnek. Most felsorolom, hogy kiket is. Például keresztelő Szent Jánost, aki az Úr előfutára volt, és akinél nagyobb nem támadt az asszonyok szülöttei között, írta róla Máté apostol. Élettörténetét jól ismerhetjük az evangéliumból. 30 körül hunyt el. Szent János apostol és evangelista is a Jánosok védőszentje. Az ő ünnepe a katolikus egyházban éppen a mai napon van. Az idősebb Jakab öccse volt ő, az a tanítvány, akit szeretett Jézus. Az utolsó vacsorán ott nyugodott Jézus kebelén, és ott állt keresztje alatt. Ekkor az Úr, édesanyját, az ő gondviselésére bízta. Krisztus Urunk mennybe menetele után előbb Jeruzsálemben és Zsidóországban működött, majd a kis-ázsiai Efezusnak és környékének egyházait vezette. Élete vége felé megírta a Jelenések könyvét, majd a 4. evangéliumot. 100 körül hunyt el, idős korában. Nepomuki Szent János is a Jánosok védőszentje. Ő a 18. század óta az egész egykori Habsburg birodalom területén és nálunk is nagyon népszerű szent. Cseh pap volt, és különféle egyházi tisztségeket is betöltött. Utoljára a prágai érsek helynökének tisztét látta el. 4. Vencel király haragját magára vonta, aki megkínoztatta, és ének idején a Moldva folyóba dobatta. A gyónási titkok megőrzésének hősét tiszteljük ő benne, ezt Isten azzal is megerősítette, hogy nyelve épségben maradt. 1383 vagy 1393 körül hunyt el. Aranyszájú Szent Jánost is megemlítem, aki egyházdoktor volt, konstantinápolyi pátriárka. Rendkívül szociális gondolkodású főpap és nagyhatású szónok volt ő, ám éppen apostoli szókimondó bátorsága sok ellenséget szerzett neki, és sok szenvedés közepette, keserű számkivetésben kellett meghalnia 407-ben. Boszkó Szent János is a Jánosok védőszentje. Ő volt a szalézi rend alapítója. Páratlan hatású nevelő és a modern missziós tevékenység úttörője volt ő. Életét egészen az elhagyott szegény fiúk keresztény nevelésének szentelte. 1888-ban hunyt el. Megemlítem még istenes Szent Jánost is, aki a világias katona élet után betegek ápolásában találta meg életcélját. Spanyolországban, Granadában kórházat alapított, és ebből alakult ki halála után a betegápolással foglalkozó irgalmas rend. Ő 1550-ben hunyt el.
Kapisztráne Szent János is a Jánosok védőszentje. Ő ferences szerzetes volt, és rendkívüli hatású népszónok. Hunyadi János barátja és a Nándorfehérvári diadal 1456-ban, amelynek emlékére ugye a déli harangszó is szól, nos ennek a diadalnak egyik részese volt ő. 1456-ban a szerémségi Újlakon hunyt el. És végül, de nem utolsó sorban, Sarkander Szent János is a Jánosok védőszentje. Ő csehországi pap volt, vértanú, aki 1576 és 1620 között élt. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves János nevű hallgatónkat, gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és persze azokról sem feledkezünk el, akiknek ez a mai nap valamilyen emlékezetes esemény miatt fontos. Köszöntésként tőlünk, a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a következő zeneszámot.
Micsoda nagyszerű dolog, amikor egy magam vagyok, nézem a Tarka utca lázas ritmusát. Ilyenkor halkan dúdolok, talán egy régi dallamot, miközben úgy lesem a házak ablakát. Ilyenkor minden érdekel, ilyenkor mindent látni kell, nevető arcok, néma harcok árja zúg. Néhatán hátrafordulok, amott egy tűsarok kopog, legyintek egyet, aztán fogy tovább az út. Megyek tovább, lesek csodát, hisz annyi van köröttem, csak figyelni kell. Útmenti fák százóliát, hogy távol vagytok tőlem, s mégis oly közel. Micsoda nagyszerű dolog, amikor egy magam vagyok, nézem az utcát, hol egy élő filmperek. Ilyenkor arra gondolok, nem soká átölel karod, rohanok hozzád én, mert mégis jobb veled. Micsoda nagyszerű dolog, amikor egy magam vagyok, nézem az utcát, hol egy élő filmpereg. Ilyenkor arra gondolok, nem soká átölel karod, rohanok hozzád én, mert mégis jobb veled. La 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 la.
Kalendárium. Javaslom, most lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz december 27-e fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1571-ben született Johannes Kepler német csillagász, aki csillagászati távcsövet épített, és leírta a bolygók mozgását. Johannes Kepler lencserendszereket hozott létre, és feltalálta a csillagászati vagy Kepler-féle távcsövet. 1609-ben hozta nyilvánosságra a bolygók mozgásának első és második törvényét, majd 1618-ban a harmadik törvényt. 1898-ban született Gombaszögi Ella, színésznő, komikam. Aki a Színművészeti Akadémiára járt, majd a Víg Színházban, a Magyar Színházban és a Belvárosi Színházban is játszott. Ezután különböző szerepekre szerződött budapesti színházakhoz. 1949-től a Madách Színházban játszott, és többször vendégszerepelt a Nemzeti Színházban.
A 30-as évektől szinte majdnem minden magyar filmvígjátékban játszott, többnyire Kabos Gyula partnereként. 1901-ben Berlinben született Marlene Dietrich amerikai színésznő, énekesnő, aki szerepelt többek között a Kék Angyal, a Vörös Cárnő, a 80 nap alatt a Föld körül és a Páncél nélküli lovak című filmekben is. 1922 óta filmezett, és 1929-ig együtt dolgozott Max Reinhardtal is. 1930-ban az Amerikai Egyesült Államokban kapott szerződést, 1939-ben lett amerikai állampolgár. Forgatott Angliában, szerepelt Párizsban és Hollywoodban is. 1902-ben született Szabó Ferenc Kossuth-díjas zeneszerző, a Feltámadott a tenger című film zenéjének szerzője. 1903-ban született Szécsi Károly mérnök. A II. Világháború után nagy szerepet vállalt a magyarországi hidak újjáépítésében, részt vett a budapesti metró építésének előkészítésében és megindításában is. 1911-ben Kistétényben született Szervánszky Endre zeneszerző, zenepedagógus. Magyarországon ő kezdte használni először a dodekafón 12 fokú hangnem nélküli szerkesztésmódot. Erkel és Kossuth díjas művész is volt ő. 1915-ben Engellér Gyula válogatott labdarúgó, aki 1938-ban vált világhírűvé játékával. Az Újpest FC tagja volt. A magyar válogatott 1938-as világbajnoki szereplésekor vált ismerté, ő lett ugyanis a torna második legtöbb gólt szerzőjátékosa, a brazil Leonidas mögött. 1916-ban született Majláth Mária színésznő, akinek második férje Balázs Samu Kossuth-díjas színművész volt. Elsősorban színpadi színésznőként dolgozott, de filmben láthattuk a Redl ezredesben, ahol Kubinyi grófnő szerepét alakította. 1929-ben született Udvardi Erzsébet Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festő, aki Budapesten elvégezte a képzőművészeti főiskolát, majd Derkovics ösztöndíjat nyert. 1958-tól Badacsony Tomajban telepedett le. Fő ihletésű forrása a környező táj, melyről tájképeit és életképeit festette, kezdetben posztimpresszionista stílusban. Később már a táj és a környezet hangulatait igyekezett megragadni, összefoglalni expresszív, szürrealista stílusú festményeken. Foglalkoztatták a biblikus témák és a szentek élete. Köztéri művei gyakran templomokat, kápolnákat, kegyhelyeket díszítenek. 1984-ben vállalkozott arra, hogy a tapolcai Szentkút tönkrement madonnája helyett új madonnát fessen. Műveit számos közgyűjtemény őrzi, köztük a Magyar Nemzeti Galéria is. Érdemes művész volt, 1998-tól pedig Baja díszpolgára is lett. 1931-ben született Brenner János ciszterci szerzetes, káplán, az 1956 utáni egyházüldözés egyik vértanúja. Kovács Sándor püspök szentelte pappá 1955. június 19-én a szombathelyi székesegyházban. A város Szent Norbert templomában mutatta be új miséjét. Rábakett helyen a határmenti Szent Gotthárd második kerületében lett káplán. Mai napig nem lehet pontosan tudni, hogy mi történt vele 1957. december 14-éről 15-ére virradó éjjelen. Az azonban biztos, hogy nyakában az oltári szentséggel 32 készszúrással megölték. 1948-ban született Gérard Depardieu, francia színész, aki játszott többek között a Paradicsom meghódítása, a Két férfi a városban, a 20. század, a Cyrano de Bergerac és a Túl szép hozzád kezdetű filmekben is. 1966 óta filmezik. Kétszer kapott César díjat, Gerard Philipp díjat és Golden Globe díjat, valamint a Montreali és a Velencei Filmfesztivál legjobb férfi alakításának díját is elnyerte. 1923-ban született Novakovszky László kosárlabdázó, aki 1948-ban a magyar válogatott kapitánya volt. A 48-as londoni olimpiai játékokon volt a magyar válogatott kapitánya. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1863-ban hunyt el Dreher Antal, osztrák nagyiparos, a Dreher sörgyártó cég alapítója, aki az osztrák sörgyártó vállalat vezetője volt, és a Budapest-kőbányai sörgyárat 1862-ben vette át. 1923-ban hunyt el Alexander Gustav Eiffel, az Eiffel-torony és a nyugati pályaudvar tervezője. 2016-ban hunyt el Carrie Fisher, amerikai színésznő, forgatókönyvíró és író, akit közismerté Leila hercegnő alakja tett, az a Leila Organa hercegnő, aki a Csillagok háborúja trilógiájában szerepelt. 1914-ben hunyt el Hermann Otto, természettudós, ornitológus, néprajzkutató, régész, politikus, polihisztor, aki Miskolcon kezdte iskoláit, és Miskolc mindig is meghatározó maradt az életében. 1890-ben épült egykori lilafüredi háza, ma Hermann Otto emlékház néven állandó kiállításnak ad otthont. Tehát neve és emlékezetem így is fennmarad az utókor számára, és így is emlékeznek rá. 1944-ben hunyt el Boldog Salkaházi Sára, a Szociális Testvérek Társaságának nővére, aki közel 100 magyarországi zsidó megmentője volt a nyilas uralom idején. Vértanú volt. Boldogávatási eljárását a Szociális Testvérek Társasága 1996 végén kezdeményezte. Boldogávatási dekrétumát 16. Benedek pápa 2006. április 28-án írta alá, és ünnepélyes kihirdetésére 2006. szeptember 17-én került sor a budapesti Szent István Bazilika előtti téren. 1989-ben hunyt el Tiszai Magda, Kossuth és Liszt díjas operaénekesnő, aki 1944-től a Magyar Állami Operaház tagja volt, és 1962-ben külföldre távozott. Vendégszerepelt a müncheni, bonni, kölni, kijevi, moszkvai és kolozsvári operákban. 1994-ben hunyt el az a Stuart Joyner afroamerikai üzletasszony, aki a tartós hajhullámgép feltalálója volt. Megalkotta ugyanis azt az eszközt, amely lehetővé tette, hogy a frizura ne csak egy napig maradjon hullámos. Létrehozott egy sapkát is, mellyel biztonságosabb és kényelmesebb volt a gép használata. Joyner volt az első afroamerikai végzős diák a Chicagói Beauty Schoolban. 1916-ban pedig megnyitotta saját szalonját. 2004-ben hunyt el Besenyei Ferenc, kétszeres Kossuth díjas, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett színművészünk, aki a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja is. Közel 80 filmben és megszámlálhatatlan tévéjátékban volt főszereplő. Orgánuma, elegáns, szuggesztív egyénisége, elementáris erejű szerepformálása, humora, intellektuális ereje kitűnően érvényesült klasszikus hősök megformálásában, színpadon és filmen egyaránt. A teljesség igénye nélkül olyan filmekben láthattuk őt, mint a Kőszívű ember fiai, a Légy jó, mint halálig, az Egri csillagok, az Egy magyar nábob és a Fekete város. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány, a mai naphoz köthető, jeles eseményt elevenítek fel. A mai napon van a katolikus egyházban Szent János apostol és evangelista ünnepem. Ő volt a 12 apostol egyikem. Az evangélium úgy emlegeti őt, mint a tanítványt, akit Jézus szeretett. A tanítványok közt a legfiatalabb, és a 12 közül az egyetlen olyan volt ő, aki nem vértanú halált halt. A 4. evangélium, János evangéliuma, 3 apostoli levél és a hagyomány szerint a Jelenések könyvének szerzője volt ő. 1236-ban Julianus Domonkos szerzetes hazaérkezett, miután magyarokat találta Volga vidékén. Utazása során megtalálta a keleti magyarok egy csoportját a Volga-vidéki Magna Hungáriában. A mai naphoz 1500 óta István és János napi köszöntések is kapcsolódnak. A karácsonyi ünnepi ciklus része ez, baráti ünneplő alkalom. Ugyanis ilyenkor köszöntik a magyar falvakban az Istvánokat és a Jánosokat. Tekintettel arra, hogy a két férfi név igen népszerű hazánkban, az István és János napi köszöntés a karácsonyi ünnepi ciklus fontos része. Baráti ünnep és alkalom, amikor az ismerősök meglátogatják egymást, és a terített asztal mellett beszélgetnek és jól szórakoznak. 1845-ben gróf Széchenyi István elnökletével megalakult a Balaton Gőzhajózási Társaság. 1922-ben megalakult a Budapest Székesfőváros Közlekedési Részvénytársaság, azaz a BKV elődje. 1970-ben 2844 előadás után a Hello Dolly című darabot utolsó alkalommal játszották a Broadway-n. Kedves hallgatóink, december 27-i kalendáriumunkat hallották.
Ha majd az alkony lehúl, a kerekmenny bolton csillaghagyú, egyszer csak váratlanul valahol fölzengett csellón a húr. A fény budai hársfák békésen suttognak, elpihen a lombokon a szél. Már hold ragyog a bástyán, úgy érzed boldog vagy, lágyan egy kis kéz kezedhez ér. Oly jól esik a légyot este a ruszformál, mint a mese halk muzsika szál. Fölrepül egy sóly, csók fakad a csóka, nyár tüze vagy hó van áll a pár. Jöjj ide a várba, nem maradsz te árva, mert valaki várva vár. Ez persze csak jó tanács, lehet, hogy máshol meg nem így szokás. Ám hogyha Budára jársz, szíveddel hallgast, hogy mit mond a hárs. A vén budai hársfák békésen suttognak, elpihen a lombokon a szél. Már hold ragyog a bástyán, úgy érzed boldog vagy, lágyan egy kis kéz kezedhez ér. Oly jól esik a légyot este a rossz formán, mint a mese halk muzsika szál. Fölrepül egy sóly, csók fakad a csókkal, nyár tüze vagy hó van,